A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Megvoltak azok az idők, amikor egy városban csak egy-két ember rendelkezett fényképezőgéppel, ők voltak a fotográfusok, akikhez az emberek elmentek valamilyen jeles nap alkalmából, hogy készítsenek egy képet róluk vagy a családjukról, esetleg egy-egy nagy esemény kapcsán még maguk a fotósok is kivitték a hatalmas fényképezőgépjüket. Azonban az idő halad, a technológia változik. Napjainkban már tényleg szinte mindenki zsebében ott lapul egy telefon, amivel ha nem is jó, de relatív elfogadható képeket lehet készíteni. Ennek ellenére vannak, akik elmennek bizonyos esetekben mondva csinált fotósokhoz, hogy például karácsonykor fényképezzék le őket és családjukat. A közösségi médiában pedig egyre másra megjelennek a fényképek ugyanabban, vagy legalábbis nagyon hasonló díszletben. Témánk, karácsonyi fotózás, gics vagy valós érték? Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Szigeti Szenner Szilárd, doktorandusz, filmes szakember, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Szia Szilárd, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk egy ilyen karácsonyi, mégis érdekes témáról.
És hát kezdjük azzal ezt a beszélgetést, hogy az úgynevezett őskorban, a fényképezés őskorában hogyan is nézett ki a fotózás, egyáltalán ki volt az, akit fotósnak lehetett nevezni. Ugye arról a korszakról beszélek, amit biztos sok hallgató ismer, akár filmekből is, hogy a fényképész bebújik a fényképezőgép ponyvája alá, és úgy készíti el a képet. Vagy volt még ezelőtt is?
Mindig volt korábban, nyilván, hogyha nagyon vissza szeretnénk vezetni ezt a, most már, hogy felvezetted mondjuk a karácsonyi fotózást, a portrék elkészítését, úgyhogy akár igazából a festészetig visszanyúlhatnánk, amikor mondjuk aki megtehette, különböző nemesek, hercegek, királyok megrendelték a kis házi festőt, megérkezett, és akkor akár a, nem tudom én, a legdíszesebb szoba környezetében lefestették magukat, majd kiakasztották a falra, kicsit ezt vittük tovább a fotózással is. A daguerotípia volt talán az első olyan technika, ami elérhetővé vált egyre több ember számára, illetve relatív normális időn belül tudott fényképeket készíteni, és ez nagyon gyorsan el is terjedt, például amikor megjelent az első évben Párizsban, már több ezer fényképezőgépet eladtak. Úgyhogy azt jelenti, hogy bizonyos körök azért megengedhették maguknak, nyilván ez nem azt jelenti, mint manapság, hogy mindenkinek ott volt a zsebében, de hogy egy már bizonyos, akik ebből szakmát űztek kereskedési szempontból, azok megtehették, megvehették, beruházhattak, és akkor különböző udvari fényképészek megjelentek, egy idő után már különböző városokban, különböző helyeken elkezdtek megjelenni ezek a fényképészek, és igazából erről szólt, hogy nagyon steril körülmények között nagyon beállított fotókat készítettek. Elsősorban azoknak, akik ezt megengedhették maguknak, nyilván például nem a vidéken élő, nem a gazdálkodó paraszti családok számára volt az elsősorban elérhető, de egy idő után akár a számukra is az lett, és nagyon érdekes, hogy mondjuk mennyire különböznek a paraszti családok fotói, mint mondjuk a városi kereskedő családoknak a fotóitól.
Hogyan kell elképzelni azt, hogy kimentek ezek a fotósok vásárokba, városi vagy város szerű települések vásárjaiba, és ott készítettek fényképeket, de mégis megvolt ez a steril környezet, illetve, ahogy te fogalmaztál, hogy nem a vidéki családoknak készítettek fényképeket, ebből én arra gondolok, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy ez bizony sokba került, az is, hogy odaálljon valaki a kamera másik oldalára.
Igen, hát nyilván új technológiáról beszélünk, a felszerelése volt feltétlenül olcsón beszerezhető, és az emberek nem készítettek minden nap fényképet. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy idő után a vidéken élő, gazdálkodó családok ezt ne engedhették volna meg maguknak. Amikor például a vásárokban már megjelentek a fotósok, akkor azért akár a számukra is elérhetővé vált. Nagyon izgalmas, hogy általában ezt tényleg eseményekhez is kötötték. Kicsit, mintha ez egyfajta bizonyítéka, lenyomata lenne annak, hogy egy esemény megtörtént, például egy esküvő. Ugye a mai napig is nagy divat, és sokaknak ez akár üzlet, hogy esküvőket fotóznak. Ez picit ehhez hasonlóan történt szerintem akkoriban is, és a vásár is egy jó apropó volt arra, hogy a vásárra elmegyünk, kiöltözünk, megmutatjuk, hogy mennyire szépek vagyunk, mennyire összetartozó család vagyunk, és akkor az ott berendezett szekér mellett felállított, akár festett, anyagra festett háttér előtt beülünk a székre, és akkor tökéletes családként beállítva középen az életerős szülők, ezeken a fotókon általában én azért azt látjuk, hogy nem az idős, megrokkant emberek mennek már ki, hanem a 3-4 gyerekkel körülvett anya, apa életerősen, vidáman, a legszebb ruhájában, és egy nagyon beállított, általában egymáshoz szorosan közel álló pózban elkészül róluk egy fénykép, és lehet, hogy egész életük során ez az egy fénykép készült, és akkor ez egy díszes keretben valahol a szobának a legértékesebb pontjára volt felakasztva, és akkor mindig ebben tudtak gyönyörködni, ezt tudták nézni.
Mi volt ennek a képnek a szimbolikája? Nyilván, hogyha ment egy vendég, akkor ő szintén látta ezt a képet, tehát meg volt egyfajta ilyen, most már bocsánat a viccesebb kifejezésért, egy ilyen bio-Facebook jellege és bio-közösségi média jellege is a képnek, hogy akkor ott volt, és mindenki megnézhette, de miért készítették ezt el magukról az alanyok?
Én azt hiszem, hogy a motiváció az túl sokat nem változott. Mai napig is azért készítünk fényképet, mert valahogy szeretnénk egy pillanatot az örökkévalóságnak megragadni. Nyilván akkor sokkal inkább megadtuk a módját. Azt hiszem, hogy ebben van igazán egy nagy változás, hogy ma nagyon könnyen elbóckodunk egy csoportképet, egy szelfire beugrunk, trollkodunk, hogy használjuk ilyen divatos szavakat. Akkor azért ha egy életben egy-két fotó készült, vagy nem feltétlenül számoltak azzal, hogy majd holnap egy másik készül, hanem az sem volt biztos, nem tudom, 5 év múlva újat készítenek, akkor ennek nagyon is megadták a módját. Szerintem ez volt, hogy picit az örökké valóságnak azt a pillanatot megörökítsük. Amikor még fiatalok vagyunk, életerősek vagyunk, együtt van a család, és nyilván biztos, hogyha Facebookkal hozott hasonlatba, akkor picit az is benne volt, hogy a szomszédnak mutassuk meg, hogy nekünk fénykép van a falon, és mi ábrázolva vagyunk. Valószínűleg ez abból is fakadhat, most ezt nem olvastam erre kutatásokat, de nem tartom kizártnak, hogy mondjuk látták, hogy egy nemes úrnál ott van a festmény a falon, és akkor ő ezt a módját találta meg annak, hogy ő is megteheti azt, hogy egy picit készül róla egyfajta lenyomat, ami akár azt a pillanatot, akár őt önmagában egy kicsit örök életűvé teszi, vagy legalábbis ezt a tudatot adja.
Akkor még értéke volt magának a kinyomtatott fényképnek, a fizikai fényképnek. Ehhez képest hogy jutottunk el akkor ahhoz az állapothoz, amiről ma, 2024-ben beszélhetünk, hiszen nyilván költői túlzással élek, amikor azt mondom, hogy szinte mindenkinek van egy külön bejáratú fotósa. Olcsó lett a technológia, megváltoztak az igények, vagy hol kell keresni itt a magyarázatot?
Szerintem ez egy kicsit olyan, mint a tyúk volt van marad, vagy a tojás, hogy igen, valószínűleg azzal, hogy egyre olcsóbb lett a technológia, egyre inkább elérhető, nem beszélve arról, hogy eljutottunk a digitális világig, amikor tényleg ezressével szinte mindenféle büntetés vagy anyagi teher nélkül készíthetjük a fényképeket, ugye mindenkinek a zsebében ott van most már lassan egy mobiltelefon kamerával, és szinte különösebb meggondolás nélkül csak elkattintagatjuk a fényképeket, és nyilván ez ahhoz vezetett, hogy az a fajta igényesség, az a fajta megfontoltság, hogy mikor készítek fényképet, hogyan viselkedek azon a fényképen, az alább hagyott, vagy a háttérben szorult, hiszen bármikor újat készíthetek. Látjuk, hogy nem tudom én, ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk egy selfie elkészítésére bizonyos körökben, bizonyos emberek mennyi időt szentelnek, és ahhoz, hogy a legszebb képet nyújtsák magukról. Szerintem ez volt, amikor elmentek a vásári fotóshoz is, csak akkor mondjuk 5 évben, 10 évben egyszer volt lehetőségük egy fénykép elkészítésére, ma pedig 1000 számmal készítjük, ami nyilván ahhoz vezet, hogy hígul. Nem beszélve a befogadói oldalról, amikor ha bementünk ezelőtt 100 évvel a szomszédhoz, akkor felnéztünk rá, és azt mondtuk, hogy készült egy fénykép, ma pedig azt látjuk, hogy a szomszédnak a Facebook oldalán naponta meg van 3-4 friss kép, és akkor nyilván nem is időzünk el ezekkel, nincs is az a befogadói oldalról se az a fajta elemzés, az a fajta valódi érdeklődés, hanem egyszerűen tovább görgetünk, és ha nagyon jó fejek vagyunk, még egy like gombot nyomunk, hogy lássa, hogy mi azért megnéztük.
Nincs akkor a befogadása a fényképekre, a digitális fényképekre, mint ahogy volt a papír alapú fényképekre, amikor azok évente, vagy 5 évente, 10 évente készültek. Megnőtt a mennyiség a fényképek tekintetében, de hogyan érinti ez a minőséget?
Szerintem a mennyiség az mindig a minőség rovására megy. Szóval, hogy nagyon nehéz is egyszerre beszélni minőségről, mennyiségről. Általában akkor van idő, akár fényképészként is igazán jó fényképeket készíteni, amikor nem az az elvárás, hogy most több száz képet el kell adni, hanem tudjuk azt, hogy 3-4 fotóra van szükség, de ez a 3-4 fotó az minőségi legyen technikailag, és akár művészeti szempontból is olyan legyen, hogy az megállja a helyét, akár egy kiállításon, nem tudom én, egy bizonyos térben. De mindig az a kérdés, hogy mi a célja. A fotó a sok esetben egy alkalmazott művészet, és amikor például arról beszélünk, hogy a vásári fotós, vagy most, ahogy felvezetted a témát, mondjuk egy karácsonyi fotózás, akkor igazából a fotós ott egy végrehajtó. És most ezzel nem lebecsülni akarom azoknak a munkáját, akik ezzel foglalkoznak, hanem ez egy alkalmazott művészet, ahol a megrendelő diktál. Ez nem feltétlenül arról szól, hogy most tényleg valami különlegeset, valami újat hozunk, hanem ez inkább arról szól szerintem, hogy az a család a karácsonykor felveszi a legszebb ünneplőjét, és errefele jövett, pont ezen gondolkodtam, hogy kicsit ez olyan a leképezése a valóságunknak, hogy karácsonykor mindenkivel egy picit kedvesebbek vagyunk, karácsonykor egy kicsit szebbek vagyunk, karácsonykor talán azt gondoljuk, hogy kevesebbet veszekedünk a családban, és ezt a képet akarjuk valahogy megörökíteni. Még hogyha ez egy kicsit felemás, és még ha nem is az otthonunkba készül, hanem egy stúdióba, valami nagyon berendezett körülmények között, de hogy idealizálni akarjuk ezeket a napokat, ezt az ünnepet.
El fogunk jutni a karácsonyi fotózás témájáig is, de ne szaladjunk még ennyire előre. Itt szóba kerültek az okostelefonok, mert nem csak az okostelefonok rendelkeznek kamerával, most nyilván itt a minőség, a pixel sűrűség, a megapixel szám az nagyban eltér márkától márkáig, illetve évjárat függvényében is, de ezek ott vannak az emberek zsebében, tudnak velük fényképeket készíteni. Hogyan érintette a technológia szélesebb körű elterjedése a hivatásos fotósokat, illetve a fotostúdiókat? Mondjuk úgy a 2010-es évek első felében, amikor tényleg robbanásszerűen bejöttek az egész jó képminőséget nyújtó telefonok.
Szerintem nagyon régóta jósolják mondjuk a fotósoknak a vesztét és a piacon való visszaszorulását. Ez nagyon érdekes, hiszen tényleg, ahogy te mondod, elérhetőek, és az az igazság, hogy egy igazán megfizethető, most már azt mondhatni, hogy relatív olcsón beszerezhető mobiltelefon is tud egészen elfogadható fényképet készíteni. Hogy egy családi rendezvényen ahhoz, hogy emlékben nekünk megmaradjon 3-4 csoportkép, hogy egy kiránduláson egy épületet lefotózzunk, sok esetben bőven elegendő egy olcsóbb, mai szemmel már azt mondhatom, hogy gyengébb minőség, de fotóként még mindig azt mondom, megállja a helyét mobiltelefon, nem kell ehhez magunkkal cipelnünk egy fotográfust. Nyilván látjuk, például a daguerreotípiától indultunk, hogy ahogy megjelent a különböző formátumok, akár a filmes világban, a digitális világban, ugye picit mindig romlott a minőség, pont a mennyiség javára, és hogy ez a fotósokat hogyan érinti, szerintem úgy, hogy alkalmazkodni kell, hogy meg kell találni a piacot, hogy a stúdiók többsége igen, eltűnt, vagy azt mondom, hogy most talán kezdi újra reneszánszát élni, de hogy igen, alkalmazkodni kellett ez a piachoz, hiszen az ember ahhoz, én két kép készüljön emlékbe a családról, ahhoz már nem szaladt el egy fotóstúdióba, hiszen otthon megoldották ezt az emberek, vagy megoldják akár mai napig is.
Vannak most is fotóstúdiók, de milyen ezeknek a megítélése, vagy vissza tudják-e hozni azoknak a régi fotóstúdióknak, vagy kihelyezett vásári fotográfusoknak a stílusát, az elismertségét, ami megvolt akkor, vagy ez egyfajta kisebb és jóval szűkebb reneszánsz, amit most látunk?
De nagyon érdekes, hogy azt látom, hogy itt is, mint mindenben szerintem hatalmas a szórás, hogy látjuk azt a fotóstúdiót, aki arra rendelkezett be, hogy beugrasz 3 perc alatt a, nem tudom, az igazolványképet elkészíti, amit rendőrségen itt ott neked iskolában le kell adnod, és az olyan, amilyen. Szóval technikailag teljesen rendben van, mert éles, mert fel van téve az a reflektor, de hogy igazából művészetileg semmi pluszt nem ad hozzá. Nyilván vannak azok az alkotók, akik a portré során azért igyekeznek picit megismerni téged, látni azt, hogy milyen vagy, melyik az előnyösebb oldalad, akik már jobban értenek mondjuk a fénytechnikához, a világításhoz, hiszen ez a fotónak a legnagyobb titka, és szerintem a legnagyobb varázsa, hiszen ahogy nagyon jól mondtad, hogy tényleg maga a képrögzítő eszköz elérhető, és egyre jobbak bárki számára. Itt igazából a látásmód, a világítás az, amivel egy fotót különlegesebbé lehet tenni. Szerintem nagyon szűk az igény is arra, hogy valóban stúdióba menjünk, és valóban olyan fotóst keressünk fel, aki különlegesebb portrékat készít. De azt mondom, hogy ahogy megvan az a szűk vásárló réteg, úgy hál' Istennek azt mondom, megvan valószínűleg az a szűk kiszolgáló réteg is, aki azért tudja ezt a fajta színvonalat hozni. És különböző nemzetközi külföldi inkább havilapokat mondanák most, mert azért látjuk, hogy bizonyos személyekről, elismertebb személyekről azért mai napig is készül egy-egy olyan portrésorozat, amit fotográfusként is érdemes nézni és elismerően látni azt, hogy mennyire érdekesen lehet megfogni egy emberi arcot, és holott azt gondolnánk, hogy hát egy portré, hogy sok újat nem lehet hozni, de tud azért az mai napig is különleges lenni.
Itt azt úgy fogalmazta, hogy egy szűk réteg van, akinek igénye van erre, hogy elmenjen fotográfushoz, elmenjen fotostúdióba. Ki ez a réteg, vagy kinek lehet ez érdeke, igénye, hogy elmenjen, és nyilván miért, meglátásod, véleménye szerint?
Annyival egészíteném ki, hogyha esetleg félreértő voltam, hogy egy szűk réteg azt hiszem az, aki tényleg az igényes fotográfust keresi, aki tényleg valamilyen műalkotást szeretne létrehozni a fotóssal közösen. Azt hiszem, hogy annak egyébként van egy reneszánsza, hogy azért eljárunk bizonyos rendezvények, igazából események kapcsán, talán a vásárok miatt mondtam véletlenül rendezvényeket, de különböző események kapcsán, legyen karácsony, gyereknap, stb., és akkor bizonyos hátterek előtt berendezett stúdióba fényképeket készítünk. Azt hiszem, hogy azért ennek egy sokkal nagyobb rétege van, mint az, amire én gondoltam, hogy tényleg a nem tudom, közösen modellként, fotósként valamilyen alkotást létrehozunk, az azt hiszem, hogy az a szűkebb réteg. Azért a családok körében azt látom, hogy elég nagy az érdeklődés arra, hogy menjünk el, vegyük fel az ünneplőnket, és készítsük el azt a karácsonyi képet, amit majd jó lesz 10 év múlva fellapozni az albumba.
Vendégünk Szigeti Szenner Szilárd doktorandusz, filmes szakember, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, akivel a fényképezés történetéről beszélünk, arról, hogy hogyan alakultak át a stúdiók, hogyan alakultak át a vásári fotósok a hétköznapi emberekké, akik előveszik a zsebükből az okostelefont, és készítenek egy képet, vagy nem egyet, hanem sokat, és nyilván a mennyiség az a minőség kárára megy, de hogy közben közeledünk a karácsonyhoz, mához egy hét, szenteste, és a karácsony közelettével valahogy mindenki bizonyítani akar, mintha legalábbis erről szólna az ünnep. Kinek tisztább az ablaka, ki készít több beiglit, kinek van több fényfüzérje, vagy éppen kinek vannak szebb karácsonyi fényképei a családdal. Nagyon sokan pedig elmennek egy stúdióba, családostól, kutyástól, macskástól, beállnak egy díszletbe, és a fotós készít róluk néhány képet. Mi ebben a jó, vagy te egyáltalán látsz ebben fantáziát? Tehát elmenni karácsonykor, beállni a díszletbe, és mindezt 2024-ben csinálni.
Én teljesen értem, hogy miért teszed fel ezt a kérdést, és jogos is annak fényében, hogy ugye itt a zeneszám előtt azért beszélgettünk, hogy mennyire elérhető ez a technológia, és otthon megoldhatnánk akár a saját telefonunkkal, készülékünkkel. Én azt mondom, hogy ugyanakkor a családokat is megértem, akik azt mondják, hogy ott van egy számomra tetszetős, most függetlenül attól, hogy te vagy én, vagy bárki, hogy nem tudom, én a adott díszletről mit gondol, hiszen a család, amikor fotóst választ, stúdiót is választ, vagy lehet, hogy hamarabb választ stúdiót, és a stúdió alapján kap ő egy fotóst, hogy ez neki tetszik valamiért, és itt egy picit vissza is tudunk kanyarodni a vásári fotózáshoz, amikor nem tudom, akár vidékről bejöttek az emberek a városi stúdióba, mert megengedhették maguknak, és egy adott díszletben elkészítették a fotót. Hogy picit az, amikor a legszebb ünneplőben valamilyen környezetben szeretnénk magunkat látni, és igazából azt hiszem, hogy ezáltal pont a karácsonyi fotózás egy jó példa arra, hogy ez a nagyon hagyományos, nagyon századfordulós stúdiófotózás hogyan éli a reneszánszát, szerintem itt karácsonykor mutatkozik meg a legjobban. Amikor egy félig meddig festett, félig meddig berendezett díszletben teremtünk meg valami olyan hangulatot, sőt, még nagyon izgalmas, hogy sokszor megpróbálunk, de ez egyébként jellemző volt korábban is, ez nem új keletű, hogy mintha tolnánk a kisvonatot, vagy mintha épp olvasnánk egy könyvet abban a stúdióban, mert mondjuk valamilyen élethelyzetbe szeretnénk magunkat imitálni, hogy nemrég láttam például ilyen, nem tudom, erdélyi száz családokról készült fényképet, hogy a stúdióba bevitték a kaszát meg kapát, mert hogy ők munkás emberként akarták magukat ábrázolni, hogy kicsit ez van szerintem ma is, hogy ideális családként szeretnénk magunkra emlékezni, vagy ideális családként szeretnénk magunkat megmutatni a nagyvilág számára, és ezt nem feltétlenül kritikával fogalmazom most meg, hiszen azt mindenki aztán maga tudja, hogy ez valójában azért készül, hogy majd valamilyen közösségi médiába ezt közzétegyem, vagy pedig tényleg azért készül, mert egy évben egyszer azt mondom, hogy igen, gyerekek, igen, párom, igen, nem tudom, ilyen szűk család, összeülünk, és akkor megadjuk annak az alkalmát, hogy ezek a fotók olyanok legyenek, amilyennek látni szeretnénk magunkat.
Itt ki fogok emelni két dolgot rögtön a válaszodból, ami közül az első az az, hogy kiválasztják a fotóst, vagy kiválasztják a stúdiót, melyiket előbb, ez valahol lényegtelen is. Vannak ennyire tudatosak az emberek? Te ezt... nem azt kérdem, hogy tudod-e feltételezni róluk, de el tudod képzelni azt, hogy akkor a család otthon leül a vacsoraasztalhoz, és felmerül az a kérdés, hogy jó, akkor menjünk el készíteni karácsonyi képet egy stúdióba, és megnézzük, hogy milyen stúdiók vannak, és hova érdemes elmenni, vagy melyik az a fotós, akinek a munkái számunkra tetszenek, vagy egyszerűen arról van szó, hogy a Facebook feldobott egy képet, hogy a szomszéd ott volt egy fotóstúdióban, hú, milyen vagány képet készített, na akkor mi is oda megyünk, megcsináljuk a képet, aztán majd két nap múlva látjuk, hogy a másik szomszéd egy másik fotóstúdióban volt, és neki aztán még vagányabb a képe.
Én nem tudom, szóval, hogy nincsenek nekem erre statisztikáim, és nem is foglalkozom ilyen jellegű kutatással. Én bízom abban, hogy az emberek amiatt, hogy ők azért erre igazából időt és főként pénzt áldoznak, hogy valamilyen szinten azért csak tudatosan döntenek, hogy megnézik annak a fotósnak bizonyos munkáját. És én itt nem azt akarom mondani, hogy az egyik jobb vagy rosszabb, mint a másik, mert nagyon ügyes kollégák dolgoznak, hanem azt akarom mondani, hogy találjuk meg azt, ami számunkra a legkedvesebb, ami közel áll hozzánk. És nyilván most ez megint vitatható, hogy most ezek a karácsonyi fotókban mennyi plusz lehet belehozni, de hogy legalább annak a fotósnak a stílusa, legalább annak a stúdiónak a környezete az olyan legyen, amiben mi otthonosan tudunk mozogni. Hiszen ez egy olyan döntő rész, hogy mennyire fogunk azon a képen feszengeni, mennyire leszünk azon a képen természetesek, hogyan fogjuk magunkat majd 10 év múlva visszanézni, vagy milyen lelkiállapotot fogunk feltételezni arra az időszakra. Ez szerintem nagyon sok múlik azon, hogy például hogyan tudunk a fotóssal együttműködni, mennyire érezzük abban a stúdióban tényleg otthon magunkat, mennyire tudjuk elhitetni magunkkal egy kicsit, hogy az a stúdió arra fél órára, órára az a miénk. Hogy emiatt szerintem fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy kihez megyünk, hova megyünk, és hogy az a végeredmény majd az szinte lehetetlen, hogy egy-két szomszédnak ne legyen meg szinte ugyanaz a beállítás, ugyanaz a fénykép, szóval, hogy azért szerintem teljesen egyedi képekre az naivitás lenne azt mondani, hogy mindenkinek egyedi és megismételhetetlen fotója lesz. Valószínűleg hasonló pózban, hasonló környezetben a szomszédainknak is lesznek abban a stúdióban fotói, ezt szerintem el kell fogadni. Azt viszont meg kell határozni, hogy melyik az a fotós, melyik az a környezet, ami leginkább minket képvisel, és amivel azonosulni tudok.
Említetted a minőség kérdését is. Mennyire fontos egy karácsonyi fénykép esetében, amit vagy visszanézünk, vagy nem nézünk vissza, ezt most nem fogjuk tudni innen eldönteni, vagy nem tudjuk általános érvényűen kijelenteni mindenkire vonatkozóan, hogy igen vagy nem. Mennyire fontos az, hogy tényleg egy szép kép legyen, minőségi legyen, ne legyen zajos, ne legyen pixeles a kép, vagy ez a fontos, vagy inkább az lenne a fontos, hogy hát kicsit ferde képbe, kicsit pixeles képbe, de otthon legyünk a karácsonyfa alatt, és azon a karácsonyi fényképen akkor, vagy szelfin mosolyogjon a család, a minőség olyan, amilyen. Melyik a primérebben, szerinted?
Most valószínűleg azt illene mondanom, hogy ez egy tökéletes kép legyen, de ennek ellenére én azt fogom mondani, hogy nekem személy szerint, és ez tényleg a személyes véleményem, fontosabb az, hogy ez a kép őszintébb legyen, együtt legyünk rajta, még hogyha nem is annyira tökéletes. De teljes mértékben megértem, ha más stúdióban megyünk és fotóst választunk, akkor viszont azt hiszem, hogy elvárás, hogyha legalább technikailag az legyen minőségileg kivitelezve, még hogyha mondtam is, hogy most feltétlenül nem lehet minden kép egy önálló művészeti alkotás egy karácsonyi fotózás esetében. De igazából akkor azt mondom, hogy ha már rászánjuk magunkat, akkor ott várjuk el. De azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy nekem az lenne fontos, hogy otthon legyen inkább a technika rovására, családias hangulatban készüljenek el ezek a fényképek, és minél őszintébbek legyenek. Megértem azokat a családokat is, akik azt mondják, hogy igen, telefonnal elkészítünk 66 képet, sőt több százat, és igazából utána ezt soha nem lapozzuk fel, de ez a fotózás, hogy elmegyünk egy stúdióba, ad egy apropót arra, hogy esetleg rendelünk egy albumot, vagy ezeket a képeket kinyomtatva kapjuk meg, és akkor van néhány kép, amit tényleg elteszünk, amit tényleg fellapozunk, mert az, hogy ott van a zsebünkben, egy picit azt is elértük, hogy lehet, hogy most hirtelen lehet egyikünk se tudna előkaparni a tavaly karácsonyi képeket. Annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy azért relatív barátságban vagyunk a technikával, hogy könnyen elveszítjük ezeket a képeket, könnyen feledésbe merülnek, és erre, ez egy jó apropó arra, azt hiszem, egy ilyen fotózás, hogy akkor 6 kép készül, vagy 15 kép, vagy nem tudom hány kép, de hogy akkor azokat igen kinyomtatjuk, azokat egy kicsit badge-ben tartjuk, mert fizettünk érte, talán ez is lehet egyfajta motiváció arra, hogy jobban odafigyelünk ezeknek a képeknek a tárolására.
Egy gondolat erejéig tekintsünk el a stúdióktól. Karácsonyi fénykép vagy karácsonyi videó, szerinted melyik a jobb? Te ténylegesen maximálisan a véleményedre vagyok kíváncsi, és elmondom azt is, hogy miért kérdezem ezt. Nekem van egy nagyon jó barátom, akiknél bevett szokás karácsonykor, hogy felveszik az ajándékok kibontását, videóra rögzítik, felrakják oda a polcra, vagy ahova érik a telefont, és az ott filmez. És vissza is szokták nézni. Most lehet, hogy csak egyszer nézik vissza az életben, de egyszer visszanézik.
Ez egy nagyon szimpatikus dolog, és olyan szempontból szerintem szép is, hogy ahogy mondtad, hogy elhelyezik azt a kis kamerát, nem tudom én, egy polcon, egy állványon, bárhol, és onnan kezdve nem kell foglalkozni. Nincs egy ember arra befogva, hogy akkor te most fotózol, videózol, és valószínűleg ez egy gyönyörű szép emlék lesz, hogy majd amikor nem tudom én, a gyerekük 18 éves lesz, és akkor 3 évesen hogyan nyitotta ki a nem tudom én X ajándékot, amit éppen megtalálunk egy polcon, lehet már porosodva. Szerintem nagyon szép. Most az, hogy ezt, az a kérdés egy videó esetében, hogy tényleg ezt hogyan dolgozzuk fel, hogy utána valaki ezt rendszerezi-e, összevágja-e, vagy ott lesz egy tényleg 3 órát forog a kamera, és utána senkinek nincs türelme azt a 3 órás anyagot visszanézni. Hogyha valaki, szerintem van a családban valaki, akinek van egy kevés filmes affinitása, szeret ezzel pepecselni, évközben jól esik neki ezeket a részleteket esetleg összevágni, és mondjuk 10 év karácsonyából készíteni majd egy filmet, akkor szerintem ez egy csodálatos projekt, és biztos, hogy az egész család ennek örülni fog, és egy gyönyörű emlék lesz majd gyerekeknek, unokáknak, bárkinek, vagy akár csak önmagunknak is. Ilyen szempontból szerintem nincs óriási különbség, hogy most ezt fotóval tesszük meg, vagy filmmel tesszük meg. Nyilván a filmnek azért ott van az a varázsa, hogy olyan szempontból egy picit őszintébb, hogy nem az a kimerevített mosoly, amit lehet, hogy még sikerül megjátszanunk, hanem tényleg ott lehetnek. Nem azt mondom, hogy kamera előtt nem lehet, vagy filmen nem lehet szerepelni, mert nyilván ott is megjátszhatjuk magunkat. Sőt, azt hiszem, hogy ez jutott még eszembe itt a karácsonyi film kapcsán, hogy arra kell figyeljünk, hogy szerintem egy karácsony esetében, hogy ha tudjuk, hogy forog az a kamera, próbáljunk meg ne arra figyelni, ne amiatt örüljünk az ajándéknak, ne amiatt próbáljunk meg pózolni, ne amiatt üljünk másképp a széken, vagy együnk-e plusz süteményt, vagy ne együnk, hogy ja Isten felveszi a kamera, hanem az ünnep az legyen az ünnep, az szóljon a családról, és hogyha emellett még készülnek emlékben fényképek, videók, és még ebből nem tudom, egy film is lesz, vagy album, az egy plusz öröm, amit nézzünk majd, de szerintem az a fontos, hogy ne a fotózás, vagy a filmezés legyen a karácsony fő motivációja, hanem a karácsony önmagában, az együtt való ünneplés legyen az, ami összehoz minket.
Kedves hallgatók, adok egy tippet, valaki vállalja magára, hogy filmezni fog, rejtse el a kamerát egy olyan helyre, ahonnan látszik minden, és majd a végén közölje, hogy hát itt van egy ilyen videó a teljes karácsonyi ajándékozásról, a teljes ünneplésről, és akkor tényleg mindenkinek az őszinte reakciói jönnek felszínre. Na de, mivel kezd szorítani az idő, térjünk vissza egy utolsó gondolat erejére a stúdiókra. Mindent egy kalap alá véve, akkor szerinted gics vagy valós érték a díszletben, stúdióban készített karácsonyi fénykép, illetve mennyire nevezhető ez végeredményben egyedinek?
Én azt hiszem, hogy arra már válaszoltam is, hogy mennyire nevezhető egyedinek, hogy nagyon nehéz. Nyilván mindenki más, másként leszünk ott. Azonban, amikor ha egy fotós naponta 5-10 családot lefotóz egy stúdióban, nagyon nehéz mindegyik kép egyedi legyen. Nyilván egyedivé válik az a családok által, hogy másként működnek a kamera előtt, másként kommunikálnak. Az, hogy most mennyire gics és mennyire nem, nagyon nehéz szerintem meghatározni a gicset. Tudom, hogy ennek van szakirodalma, nagyon sokan azt mondják, hogy onnantól kezdve, hogy valami azért készül el, hogy az pénzt termeljen, az gicsnek számít. Most ebben az értelemben nevezhetnénk annak is. Én azt mondom, hogy ha ezt a család örömmel nézi, akkor ez jó dolog. És most kijelenteni nagy általánosságban én nem szeretném semmiképp, hogy mondjuk egy karácsonyi fotózás gics. Vannak olyan fotók, vagy látok olyan stúdió berendezéseket, ami az én ízlésem szerint határozottan az, de látom azt is, hogy azért sokan törekednek arra, hogy ezt jó ízléssel, a lehető leginkább családbarát módon tegyék, és nyilván az üzlet mellett az is motiválja őket, hogy a családok számára tényleg emlékezetes, jó pillanatokat készítsenek, hogy nagyon sok fotós tényleg dolgozik azon, hogy feloldja a családokat, hogy ne csak a beállított kötelező 3 kép legyen, hanem az a gyerek tényleg jól érezze magát, hogy akár főként a gyerekeknek azért egy jó élmény legyen ez a fotózás, nem csak anyukapuka odaállít maga mellé, és akkor jaj fiam, jól áll a nyakkendőt, hanem tényleg az egy élmény legyen, ahol belefér az, hogy akár ugrándozunk, játszunk, kint alulra ülünk, és jól érezzük magunkat, és közben meg elkészülnek azok az tényleg, főleg gyerekek esetében őszinte pillanatok.
Zárszóképpen akkor hogyan írnád le a jó vagy közel tökéletes karácsonyi fényképet vagy videót, mind meghittség, mind pedig minőség szempontjából?
Szerintem egy ismérve van, hogy mindig örömmel vegyük elő, és azt mondjuk, hogy igen, ezek mi vagyunk. És igen, én így néztem ki, így viselkedtem, a nagymamám tényleg ilyen volt, és szerintem az a jó fotó, amikor ránézek, és azt mondom, hogy igen, ez ő. Látod azt a mosolyt, látod azt a tekintetet, és ezekre jó visszaemlékezni, mert tudom, hogy ő ilyen volt, ilyen ő, és szerintem ez ami igazán emlékezetessé teszi, hogy tényleg minket ábrázoljon.
Legyen akkor ez az árszó. Szigeti Szenner Szilárd doktorandusz, filmes szakember, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója. Köszönöm, hogy itt voltál a Digitális Világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm a beszélgetést.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.